Radnóti Miklós, erőltetett menet. Az előkészületek. Egy nap 1984 koratavaszán, délelőtt, Sós Jóskával ültünk a tévé éttermében és söröztünk. Nem véletlenül, ő hívott meg. Biztosan akar valamit, gondoltam, mert nemigen szokott ilyen gálás lenni, inkább ő hívatta meg magát. Hány irodalmi műsort készítettél eddig? Tért a tárgyra kis habozás után. Nem számoltam, de legalább 20-25 vajdasági írót megismertem személyesen a portréfilmek készítése során. Miért? Kérdeztem vissza. Szeretnél egy igazán jó műsort rendezni? Folytatta. Nem vagyok válogatós, nagyjából minden műsort elfogadok. Mégsem várta, hogy befejezzem a mondatot. A zakója belső zsebéből elővett egy A4-es papírt, amelyen gépelt szöveg volt. Maga elé tette és beleolvasott. Időközben elővette a golyóstollát, játszadozni kezdett vele. Mindenki tudta róla, hogy szerette pattogtatni a tollát, még akkor is, amikor a híradót vezette. A golyóstoll most azért kellett neki, mert olvasás közben belejavított a szövegbe. Miután tüzetesen átnézte, átnyújtotta nekem. Nézd meg, és mondd meg, hogy vállalod-e. Megnézem, és megmondom. De most, rögtön. Tudod, hogy nem vagyok olyan, nekem legalább egy nap kell ahhoz, hogy megérjen bennem. Különben miről van szó? Olvasd el! Összehajtottam a papírt, tovább söröztünk. Otthon átnéztem a szöveget. Egy röviden vázolt elképzelés volt Radnóti Miklós utolsó napjairól, a bórban töltött hónapokról és a visszavonulásról. Erőltetett menet. Ez volt a munka címe. Radnótiról keveset tudtam, csak annyit, amennyit az iskolában tanultunk. A tévében eddig főleg vajdasági írókkal foglalkoztunk. Láttam, hogy utána kell néznem a dolgoknak, és egy kicsit felfrissítenem a tudásomat. 1904-ben született. Világra jövetele, anyja és ikertestvére életébe került. Nagybátyja egy gazdag textilkereskedő nevelte. Üzletembert akart belőle faragni. Radnóti Miklós azonban mást választott. A Szegedi Egyetemre iratkozik, magyar-francia szakra. Már 1930-ban megjelenik első verses kötete, a Pogány köszöntő. 31-ben a második kötete, az Újmódi pásztorok éneke, majd a Lábadozó szél. 1934-ben a Szegedi Tudományegyetemen a bölcsészet tudományok doktorává avatják. Doktori értekezésének címe Kafka Margit művészeti fejlődése. A következő évben házasságot köt Gyarmati Fannival. 1944. májusában katonai munkaszolgálatra hívják be. Bórba küldik. Ott a Heidenau táborban fél éven keresztül a vasútvonal építésén dolgozik. Októberben kiürítik a tábort, és erőltetett menetben nyugat felé irányítják őket. A kimerült, beteg munkaszolgálatosok egy csoportját Abda közelében kivégzik. Csak két év után, egy véletlen exhumálás után találták meg őket. Radnóti Miklós is közöttük volt. A kabát zsebében talált Avala noteszben életének utolsó sorait írta le. Ezek a versek szárnyaltak a legmagasabbra. A megalázás, az üldözés és a halál közelében írt sorok, a klasszikus, párbeszédes versforma, a vizuális tökéletesség nagy kihívást jelentett a számomra. Másnap én hívtam meg Jóskát kávéra. Honnan az ötlet, kérdeztem. Középiskolás koromban írtam Radnótiról egy fogalmazást, azóta nem tudok szabadulni tőle. Azt remélem tudod, hogy még rengeteg munka van a forgatókönyv megírásáig, fűztem hozzá. Az egész beszélgetés ott valahol a 80-as évek közepén történt. Miután megismerkedtem Radnóti életrajzával, két dologra kellett összpontosítanom a kutatásokat. Az egyik rész az író Bórban, Zsagubicán és Heidenauban töltött napjai, a másik az erőltetett menet Bórtól Abdáig. Olyan embereket kellett találnunk, akik tudtak erről mesélni, azaz szemtanúkként vagy közvetlen részvevőkként élték át a történteket. Ez természetesen nem lett volna elég. A televízió képből áll. Fotókra, dokumentumokra, filmanyagokra is szükség volt. A kutatást hivatalosan is be kellett iktatni a műsortervbe. Kocsit, gyártásvezetőt kellett biztosítani, és számlát nyitni a kiadások rendezésére. Jóskával először Korpa Bélához fordultunk, aki abban az időben a Magyar Szerkesztőség lassú járatú műsorainak volt a szerkesztője. Elfben támogatta a projektumot, de a szerkesztőségnek nem volt elég pénze. Elmondta, hogy kisebb utazásokra elég lesz a jelenlegi forrás, de ha nem kapunk külön eszközöket erre a műsorra, akkor abba kell hagynunk a kutatást. Megígértük, igyekszünk keveset költeni, és minden alkalmat megragadunk, hogy a műsorigazgatótól anyagi támogatást szerezzünk. Március közepén Jóskával első utunk Bórba vezetett. Egy 1300-as Lada gépkocsival mentünk, amelyet Makó Sándor sofőrbarátunk vezetett. Este 6 óra körül érkeztünk Bórba. Az utcák sötétek és ködösek voltak. A szállodát is alig találtuk meg. Amikor kiszálltam a kocsiból, a nehéz, kénszagú levegőtől fulladozni kezdtem, és pánik fogott el. Azt hittem, menten elájulok. Minél nagyobbra tágítottam a tüdőmet, annál nehezebben lélegeztem. Nem volt elegendő oxigén a levegőben. Jóskára néztem, ő is szenvedett. Kicsit megnyugodtam, mert azt hittem, hogy a szívemmel van baj, és csak nekem vannak ilyen gondjaim. Reméltem, hogy oda benne a szállodai szobában majd rendbe jövök. Miután elhelyezkedtünk, Jóskának olyan ötlete támadt, hogy menjünk el a Heidenau tábor helyszínére. Gondoltuk, sokkal jobban fogjuk érezni magunkat odafönt a hegyekben. A városból a Bóri tó mellett vezetett az utunk. A térkép szerint Zsagubica 30 kilométerre van Bórtól, Heidenau pedig valahol a félúton. A meredek, keskeny betonúton jól kapaszkodott a láda. Néha a kanyarban a reflektorok fényében föl-föl villant egy-egy hókupac. Csodálkoztunk, mert lent a városban híresen volt hónak. Úgy látszik, még néhol megmaradt az idei hó, jegyezte meg Jóska. Már körülbelül fél órája utaztunk, és senki se jött velünk szembe. Egyedül voltunk az úton. Hirtelen egy éles kanyar után hóborította úton találtuk magunkat. Megálltunk. Ez is valószínűleg olyan téli hómaradvány, mint amilyeneket útközben láttunk, fejtette ki gondolatait Jóska. Gondolod? Kérdezte Sanyi. Igen, egy jó nekifutással átmegyünk rajta, válaszolt Jóska nyugodtan. Nekifuttattuk a ladát. A kocsi ráült a hóra. Se előre, se hátra nem tudtunk mozdulni. Szerencsétlenségünkre még hólapát sem volt nálunk. Kiszálltunk a kocsiból. Gyalogosan indultam el a téldig érő hóban. Meg akartam tudni, milyen hosszú az úton a hótakaró. Ahogy mentem, mindig vastagabb és mélyebb lett. A végén már a fenekemig ért a hó. Gyerekek, itt valami baj van, ennek a hótorlasznak nincs vége, kiabáltam vissza többieknek. Sanyi hátrafelé próbálta tolni az autót, de meg sem moccant. Beleragadtunk a hóba. Még mindig nem éreztük át a helyzet komolyságát. Gondoltuk, majd csak jön valaki és kihúz bennünket. Már fél órája vártunk, de nem jött senki. Egyre sötétebb lett. Fázni kezdtünk. Nem marad más hátra, kézzel kell eltakarítani a havat. Reggelig megfagyunk. Annyi üzemanyagom nincs, hogy egész éjjel működjön a motor, mondta Sanyi. Jóskával munkához láttunk, kesztyű nélkül dolgoztunk. Nem tudtam fölmérni, hogy meddig tartott a küzdelem, míg végre kiszabadítottuk a kocsit. Visszafordultunk. Csak később villant át az agyamon, amikor ágyba kerültem, mi is történhetett volna, ha a kocsi jobban ráfekszik a hótorlaszra. Másnap a reggeli hírekben hallottuk, a Bór és Zsagubica közötti út járhatatlanná vált a hótorlaszok miatt. Reggelizés közben úgy döntöttünk, hogy Heidenau várhat egy darabig, először a Városi Múzeumba megyünk, ott kutatunk fényképek és dokumentumok után. A múzeumban szívélyesen fogadtak bennünket. Miután elmondtuk, mi járatban vagyunk, készségesen segítettek. Egy csomó dokumentumot, fényképet tettek elénk. Ezek főleg az 1941 és 44 közötti szerb munkaszolgálatosokról készültek. Azok a fotók és dokumentumok, amelyek után érdeklődtünk, nem voltak kéznél. Pár napig, vagy talán egy hétig is várni kellett volna, amíg előkeresik őket a raktárból. Radnótiról egyébként hallottak. Elmagyarázták, hogy a Bóri tópartján található az emlékműve. A hivatalos megbeszélést követő kötetlen beszélgetés során érdeklődni kezdtem munkájuk, életkörülményeik iránt. Főleg az érdekelt, hogy mennyire káros egészségükre a nehéz, kénes levegő, mint amilyen az előző nap is volt. Csak legyintettek. Már megszoktuk, van olyan nap is, amikor még nehezebb a levegő, mondták. A bányák és gyárak füstjét lenyomja a köd és a nagy légnyomás. Ezért ennyire telített kénnel a levegő. Különben, ha szép napos az idő, akkor nincs semmi baj. A nap többi részét a város megismerésével töltöttük. Vártuk, hogy elolvadjon a hó a hegyekben. A Bóri tóhoz is ellátogattunk, ahol megtaláltuk Radnóti szobrát. Egy kedves helyen állították fel a bronzfigurát. Radnóti lehajtott feje, sovány teste és arca jelzi az átélt nehéz napokat. Harmadnap hallottuk meg a jó hírt, a Zsagubica felé vezető út járhatóvá vált. Elindultunk. A Bóri tó mellett már ismertük a járást. Fönt a hegyekben kerestük, hol is lehetett az a hely, ahol két nappal korábban elakadtunk. Természetesen csak feltételezhettük, hogy merre jártunk, mert akkor sötét volt, és a nagy igyekezetben nem az út szélét figyeltük. Egy támpontunk volt a Mosics-féle kocsma. Azzal szemben az út másik oldalán volt a Heidenau tábor. Ahogy haladtunk fölfelé, balról egy tábla jelezte, hogy itt van a közelben a Czernivarch, 1043 méter magasságban. Nem csoda, hogy még késő tavasszal is sokszor hó borítja. Talán 20 kilométer tettünk meg, amikor egy egyedülálló, piros cserepes, fehér falu épülethez értünk. Ez volt a kocsma, 20-30 méterrel beljebb az úttól. Előtte egy birkanyáj várta türelmesen a gazdáját, aki valószínűleg az ivóban volt. Egy fekete puli vigyázott rájuk éberen. Benyitottunk. A kocsmában mindössze néhány terítő nélküli asztal és rozog a szék. Az egyik sarokban feketére mázolt, több helyen kiégett, nyitott szájú, fűrészporos kályha árválkodott. Akkor készülhettek tüzet nyújtani benne. A másikban egy sötét barnára festett bárpult állt, előtte pedig egy natúrszínű bárszék. Azon ült a juhász, akit a botjáról és subájáról ismertem fel. A falak szürkék voltak a füsttől. A pult mögött egy öreg asszony állt, és a juhásszal beszélgetett. Jobbra tőle egy keskeny barna ajtó nyílt, feltételezem az udvar felé. Jó napot, köszöntünk szerbül. Az idős asszony bólintott. Leültünk az egyik asztalhoz a kályha mellé. Jóska okoskodni kezdett. Először rendeljünk valamit, nehogy azt higgye, hogy csak érdeklődni jöttünk, súgta. Egy ideig vártunk, Gondoltuk, hogy majd csak megkérdeznek bennünket, kérünk-e valamit. Az öreg asszony félszemmel figyelt bennünket, de úgy tett, mintha ott se volnánk. A juhásszal beszélgetett valami furcsa román és szerb keveréknyelven. Hirtelen kinyílt a keskeny ajtó, és bejött rajta egy alacsony, kövér ember. Kopott mici sapkát, sötét barna elhasznált piszkos zakót viselt. Hasán az egyik ingomb már megadta magát, mert feszült rajta az ing, kilátszott a köldöke. Szürke nadrágját, amelynek a térde megnyúlt és ráncos dombocskákból állt, csak a hasa alatt tudta megszorítani. Amint meglátott bennünket, hozzánk szólt. Jó napot, mit akarnak inni? Jóska pálinkát, Sanyi Coca-Colát, én pedig sört kértem. Kóla nincs, válaszolta. Hát akkor valami üdítőt, módosította Sanyi a rendelését. Az ember elment a pult mögé, elkészítette a megrendelt italt és visszajött. Miközben a poharakat osztotta szét, rákérdeztem. Mi a Mosicsékat keressük. Igen, az én vagyok. Én vagyok Petár Mosics. Üljön le közénk, beszélgetni szeretnénk. Jóska elmondta, hogy kik vagyunk és miért jöttünk. Hát igen, én akkoriban 12 éves voltam. Sok mindenre emlékszem. De talán a bátyám még többet tudna, mert ő akkoriban 16 éves volt, mondta elgondolkodva. Majd így folytatta. Emlékszem a lágerre. Ez a ház, amelyben most vagyunk, a mi házunk, már akkor is megvolt, de akkor még nem kocsma volt. Mi egyszerű vlachpásztorok vagyunk, juhokat őriztünk. A szerbek általában a szomszédságukban élő nem szláv, ebben az esetben román népcsoportot nevezik vlachnak. Az egész homoljai hegyvidéket benépesítik. A kelta eredetű volkus törzsnévből vették át a szlávok a szót. Majd ha ittunk, menjünk ki és mutassa meg a tábor helyét, ajánlottam, mert engem nem csak a szöveg, hanem a kép is érdekelt. A kocsmával szemben az út másik oldalán volt a tábor, fenyőrönkökből hasított, megfeketedett kerítés oszlopokkal bekerítve. Oldalról nézve a sok csapadéktól megsötétedett hegyes, göcsörtös, combvastagságú oszlopok úgy álltak, mint egykor talán a sovány, fáradt, felsorakoztatott kényszermunkások. Nem messze egy már fűlepte és repedezett betonplató volt. A valamikori fürdőszoba és a konyha helye. Ott azon a betonon állt az áramfejlesztő is. Lejjebb a tábor lankás részén voltak a barakkok. Ott aludtak a munkaszolgálatosok. Radnóti is ott írhatta az utolsó verseit. Onnan jártak dolgozni az erdőbe, vágyták a hegyoldalt. A németek Bór és Zsagubica között vasútvonalat szerettek volna építeni. Csak álltunk a tábor közepén, és elképzeltük a táborlakók mindennapjait. Szinte láttam a drótkerítést, az őrházat, a csajka fölé hajoló fáradt arcokat. Képzeletem fölelevenítette a piszkos, zsúfolásig telt barakkokat. Már szinte ott jártam közöttük, amikor Péro hangja visszarepített a jelenbe. Ez a cseresznyefa már akkor is megvolt, mutatott egy vastag törzsű, már félig kiszáradt fára. Biztos vagyok benne, mert a testvéremmel sokszor szedtünk róla cseresznyét. Mi is nagyon szegények voltunk, mondta. Emlékszik-e valami konkrét dologra, valamire, ami a táborban történt? Kérdeztem. Csak homályosan. Néha nem lehetett tudni, hogy kinek volt nehezebb, nekünk a táboron kívül, vagy azoknak ott benn. Néhány dologra azért emlékszem. Ahogy tudtuk, élelemmel segítettük a zsidókat. Tej, túró és más tejtermékek iránt érdeklődtek. Mivel birkanyájunk volt, akadt valamennyi felesleg. Lényegében cselekereskedelem folyt közöttünk. Emlékszem, minden reggel egy üres tejeskanna állt itt a drótkerítés egyik oszlopánál. Anyám sokszor engem küldött, hogy hozzam el. Megtöltöttük tejjel, és este visszatettük oda, ahol találtuk. Az egyik reggel valami fémtárgyat kötöttek a kannához. Én még nem is láttam olyat. Később mondta anyám, hogy az egy ezüst kiskanál volt. Azzal fizették ki a tejet. Mi akkoriban fakanállal ettünk. Sokáig nem is használtuk semmire az ezüst kanalat, hisz mindenkinek megvolt a saját fakanala. A villany se volt bevezetve, a házban este mécses mellett ettünk. Amikor bekapcsolták az áramfejlesztőt a lágerban, hozzánk is átszűrődött valamennyi fény, így nem kellett botorkálni a sötétben annak, aki éjjel ki akart menni. Megmaradt kanál vagy valami más tárgy a lágerből? Kérdezte Jóska. Sajnos nem, mi akkor még gyerekek voltunk, de tudom, hogy Zsagubicán él egy ember, aki meggazdagodott az ilyen kereskedelemből. Lehet, hogy annak még megmaradt valamije azokból az időkből. Zsagubica lesz majd a következő helyszínünk. Egyelőre most maradjunk Bórban és a táborban, ajánlottam Jóskának. Nézzenek körül, a tábor és a vasúti építkezés helyszíne között sok olyan fa van, amelynek a kérgébe neveket véstek. Hát, ha rátalálnak valami ismerős névre, ajánlotta Péro. Fölcsillant a szemünk. Elkapott bennünket a kutatási szenvedély. Rohangálni kezdtünk az egyik fatörstől a másikig. Sok jelet és beírást találtunk, de sajnos mind cirill betűvel íródott. Ekkor döbbentünk rá, ha valamelyik fa 1944-ben már olyan vastag volt, hogy vésni lehetett a kérgébe, azt 42 év után már vagy kivágták, vagy kiszáradt. Késő délután volt, amikor elbúcsúztunk Petár Mósicstól. Úgy váltunk el, hogy a forgatáskor újra találkozunk. Tudomásul vette és megadta a bátyja címét, aki Bórban lakott. Másnap újra a múzeumba mentünk. Reméltük, hogy találtak már valamit. Két kartonlap közé szorított, elsárgult, német nyomtatványokat raktak elénk. Egy kézzel rajzolt térkép is volt mellette. A térképen látszott, hogy több mint 30 láger volt Bór környékén, a legnagyobb benne a városban. Azt hívták Berlinnek. Az egyik német nyelvű parancsnapon pontosan felsorolták a reggeli étrendet. Egy másik papíron megtaláltuk azt a jelentést is, amely arról szólt, hogy a partizánok Bórtól nem messze elfogtak és felszabadítottak 3000 munkaszolgálatost. A közöttük levő orvosok és az ápolók önkéntesen csatlakoztak a partizán alakulatokhoz, a többit pedig szabadon engedték. Ez volt a másodikként indított csoport. Megkértem a múzeum fiatal munkatársnőjét, segítse megtalálni Mósics bátyját. Amikor megnézte a címet, örömmel mondta, ismerem, nem messze tőlünk lakik, mindjárt elmagyarázom. Egyébként tavaly jött ki a börtönből. Jóska elfehéredett. A börtönből miért ült? Nem tudom pontosan, valami gyilkosságról volt szó. Azt hiszem, 5 évet kapott. Köszönjük, akkor nem kell, szólt Jóska, és visszavette a papírost. De hát miért? Igaz, hogy gyilkolt, de becsületesen leülte azt az időt, amit rászabtak. Mennyire mások a kritériumok errefelé? Mi Vajdaságban a tévé képernyőjén sohasem mernénk megszólaltatni egy volt gyilkost, kivéve, ha a műsor témája a bűnözésről szólna. Rövidesen elbúcsúztunk azzal a kikötéssel, hogy még nem fejeztük be a munkánkat. Megkértük a múzeum munkatársait, ha találnak még valamit, tegyék félre, mert nem sokára újra eljövünk. Visszafelé azon az úton mentünk, amelyen a munkaszolgálatosok haladtak valamikor. Bór, Zsagubica, Krepojin, Petrovác, Smederevo, majd Belgrád. Onnan Újvidék már közel volt. A szerkesztőségben türelmetlenül vártak bennünket. Béla idegesen tudatta velünk, hogy ilyen utazásokra többet nincs pénz. Forduljunk a dokumentumfilmek szerkesztőségéhez. Ha ott elfogadják a műsorajánlatot, valószínűleg kutathatunk tovább. Ez azt jelentette, hogy megrekedtünk. Az egész magyarázkodást újra kellett kezdeni. Ha a szerkesztőnek megtetszik és tud valahonnan pénzt is találni rá, akkor lesz műsor, ha pedig nem találja vonzónak a forgatókönyvet, akkor nem. Bodzsony István, a dokumentumfilmek szerkesztője szerencsére türelmesen meghallgatott bennünket. Az asztalára tettük a szinopszist és az eddigi kutatásunk eredményét. Megígérte, hogy elolvassa, és pár napon belül válaszol. Talán egy hét sem telt el, s már hivatott is bennünket az irodájába. Ahogy Jóskával István irodája felé mentünk, semmi elképzelésünk sem volt a műsor sorsáról, csak reménykedtünk. Jó lehet, érdekes lehet, csak, kezdte Bodzsóni. Csak, vágtuk közbe azonnal. Csak ezt nem lehet megvalósítani a magyarországiak nélkül. Radnóti két razglednicája a magyar területen íródott. Ott is végezték ki. Ezeket a dolgokat ott a helyszínen kell fölvenni, ezért a műsort a Magyar Televízióval közösen kell létrehoznunk, mondta István. Egyrészt örültünk, mert elfogadták a projektumunkat, másrészt tudtuk, hogy az adminisztráció bonyolultsága miatt most egy darabig leül a dolog. Lehet, hogy évek telnek el, mire sikerül megegyeznünk a koprodukciós szerződés részleteiben. Átadtam az anyagot Sál Júliának. Tudjátok, őt bízták meg a külföldiekkel. Most egyelőre várnunk kell, fejezte be István. Mi pedig Jóskával vártunk, vártunk, és csak vártunk. Többször felhívtuk Júliát. Ő csak annyit tudott mondani, hogy elküldte az ajánlatot, és ő is a válaszra vár. Nyár lett, mire megérkezett a kedvező válasz. A következő lépés az volt, hogy meg kellett írni az együttműködési szerződést. A szerződés kapcsán nekem egy kikötésem volt. Kértem, hogy a laboratóriumi munkákat Magyarországon végezzék el, mert ők ezen a téren európai hírűek voltak. Miután a szerződést a két igazgató aláírta, folytathattuk a kutatómunkát. Az MTV részéről Sedjánszki János nevezték ki szerkesztőnek. Mi mindannyian később csak Sedinek hívtuk, mert bonyolult volt helyesen kimondani az egész vezeték nevét. A főgyártás vezető Rózsa Sándor volt. Velük kellett tartani a kapcsolatot. Nálunk a szerkesztő Sós Jóska volt, főgyártás vezetőnek Milena Gavrilovicsot nevezték ki, aki egyetlen szót sem tudott magyarul. Szerencsére a gyártásvezetőnk, Pintér Sándor, magyar volt. Jóskával úgy döntöttünk, még egyszer körüljárjuk azt az utat, amelyen a munkaszolgálatosok gyalogoltak. Pontos képet és információkat szerettünk volna nyújtani a magyarországi kollégáknak. Mielőtt újra Bórba indultunk volna, körülnéztünk Újvidéken is. A zsidó hitközség volt a kiinduló pontunk. Tőlük sok munkaszolgálatos nevét kaptuk meg. Az előzetes telefonbeszélgetések alapján két csoportra osztottuk őket. Egyesek szívesen felajánlották, hogy elmondják szenvedésüket, amiket azokban a hónapokban éltek át, míg Bórban voltak, majd később útközben megszöktek, vagy felszabadították őket. Voltak azonban olyanok is, akik nem akartak megszólalni a kamera előtt. Tudatták velünk, hogy ott voltak a munkaszolgálatosok között, sőt, bántalmazták is őket, de erről nem kívánnak nyilatkozni. Ennek ellenére minden olyan dokumentumot, amely a kérdéses időszakra vonatkozott, szívesen megmutattak. Az írásos dokumentumok közül a legfontosabb számomra Szabadkáról érkezett. Az ottani hitközségtől kaptam. A 28 oldalas, írógéppel írt, naplónak is nevezhető dokumentum, egészében véve a bortól zomborig tartó menetelésről szólt. A szerző nem akarta tudatni a kilétét. Amikor elolvastam, pontos képet alkothattam magamnak az események alakulásáról. Az írás zombornál megszakadt, mert az író ott kilépett a sorból, vagyis megszökött. A végén csak annyit jegyzett meg, hogy tudomása szerint a többieket valahova Németországba vitték. A szerzőt a dokumentum szerint a Bergen táborba hurcolták. Ez volt a több mint 25 közül az egyik, amelyet Bór és Zsagubica között építettek fel. Mindegyik táborra kiszabták azt a vasútvonal szakaszt, amelyet meg kellett építeni. A nehezebb szakaszokon néha két tábor munkaszolgálatosai is dolgoztak. Ilyenkor tudták meg egymástól a híreket, találkoztak ismerősökkel, bajtársakkal. 1944. augusztusának végén minden előzetes bejelentés nélkül levezényelték őket Bórba, a Berlin táborba. Napokon keresztül érkeztek oda a környékbeli munkaszolgálatosok. Minden tábort bezártak, és mindenkit oda vezényeltek. Egy hét alatt több mint 6000 ember gyűlt össze. Indulás előtt két csoportra osztották a munkaszolgálatosokat. Az egyik 3600 főből állt, ez volt az első csoport. A terv szerint őket szeptember 15-én indították volna útnak. Ebben a csoportban volt a dokumentum írója is. A valamivel kisebb másik csoport 2000-3000 ember indulási idejét egy héttel későbbre halasztották. Voltak köztük olyanok is, akik megpróbáltak ügyeskedni. Pénz vagy valami más szolgáltatás ellenében szerettek volna bejutni az elsőként indulók közé. Ezt észrevették az őrök, jelentették, és emiatt a táborparancsnok mintegy 70 munkaszolgálatost kikötéssel büntetett meg. Végül szeptember 15-én gyalog elindult az első csoport. Sokan közülük a holmiukat és azt a néhány konzervet, amit útravalónak kaptak, talicskába rakták és úgy meneteltek a sorban. Kísérőnek valamivel több mint 100 keretlegény jutott erre az első csoportra. A többinek ott kellett maradnia a második csoporttal. A keretlegények is gyalogmentek, mint azok, akiket kísértek, csak náluk fegyver volt. Az volt a feladatuk, hogy megakadályozzák a szökéseket. Az útvonal a következő volt. Bór, Zsagubica, Krepoin, Szmederevo. Erre az útvonalra egy hetet szántak a vezetők. A terv szerint Szmederevóban vonatra szállt volna az egész csoport, de sajnos ez nem következett be. Egyszerűen azért, mert nem várta ott őket vonat. Így gyalog kellett tovább menniük Belgrád felé. Ott a zimonyi kiállítási pavilonokban helyezték el őket. Éjjel rémhírek terjedtek el a keretlegények és a munkaszolgálatosok között, miszerint az utánuk induló második csoportot Bór közelében megtámadták, illetve felszabadították a vörösök, azaz a partizánok. Akkoriban a partizánokról sok rossz hír terjedt el a front innenső oldalán. Emiatt sokan féltek tőlük, természetesen legjobban a keretlegények és a német-magyar fasiszták. Ezért igyekeztek minél gyorsabban elhagyni a megszállt területeket. Szeptember 25-én indultak Zimonyból, akkor már igen erőltetett menetben, mert a kísérőik féltek a kommunista felszabadítástól. E feszített tempó miatt a menetoszlop nagyon hosszúra nyúlt, és lassan több szakaszra osztódott. Elől siettek a keretlegények, mert tudták, ha elfogják őket a partizánok, biztos halál vár rájuk. Velük együtt voltak azok a munkaszolgálatosok, akik úgy szintén tartottak a vörösök felszabadítási feltételeitől. A második részben maradtak azok, akik nem féltek. Feltételezték, hogy a partizánok jobban fognak bánni velük, mint a fasiszták vagy a keletlegények. A menet végén kialakult egy betegekből, a gyaloglást nehezen bíró sérültekből álló rész. A tragédia Červenkán következett be. A visszavonuló Prince Eugén hadosztály itt érte utol visszavonulás menekülés közben a munkaszolgálatosokat. A veresége miatt elkeseredett elit hadosztály a szerencsétlen munkaszolgálatosokon állt bosszút. Október 6-án éjjel több száz ember gyilkoltak le a téglagyárban. A dokumentum szerzője innentől kezdve lassan, fokozatosan lemaradt, és a menetoszlop végére került. Így sikerült Zombornál megszöknie, onnan gyalogolt haza Szabadkára. A dokumentumból kiderült, hogy szerzője, mint közvetlen szemtanú, résztvevő, sok számunkra értékes dologról tudott volna nyilatkozni a kamera előtt. Még ma sem tudom, mi miatt nem lehetett a közelébe férkőzni. A műsor felépítését három szintre bontottam. Elsőként olyan embereket kellett megszólaltatni, akik Radnóti Miklóssal együtt meneteltek, majd azokat, akik látták a menetelést, és arról tudnak is valamit mondani. Végül következett a harmadik szint, amely a táborban és a menetoszlopban leírt verseket jelenítette meg. Jóskával újra elindultunk Bórba. Szép, meleg nyárutó volt. Semmi nyoma a folytott, kénes levegőnek. Este ugyanabban a szállodában szálltunk meg, mint előzőleg. Nem sok vendég járhatott arra felé, mert a portás rögtön megismert bennünket. Másnap a múzeumban újabb fényképeket, részletes térképeket és más egyéb dokumentumokat tettek elénk. Ezeken a fényképeken az egyenruhájuk alapján magyar tisztek is lehetnek, szólt kedvesen az egyik középkorú, ott dolgozó levéltáros nő. A kicsit kifakult fényképen a felsorakoztatott munkaszolgálatosok előtt egy magyar egyenruhába öltözött tiszt állt. Ez jó kép lesz, felhasználhatjuk a filmben, szóltam Jóskának. Több olyan fénykép is volt előttünk, amelyen a bánya geodéziai felmérésén dolgoztak a németek. A mérőléc mindig egy munkaszolgálatos kezében volt. Az egyik ilyen fénykép hátán Schossberger Pál neve szerepelt, a név alá pedig odaírták Novi Sad, azaz Újvidék. Jóskával csodálkozva, de örömmel néztünk egymásra. Mit jelent ez a név? Kérdeztem a nőt. Valószínűleg tőle származik a fotó. Újvidéken biztosan megtalálhatják, válaszolta. Ez volt az első nyomra vezető adat. Másnap kora reggel Zsagubica felé mentünk. Útközben benéztünk a Mosics-féle kocsmába. Petárt, mint jó ismerősünket, megkértük, kísérjen el bennünket, hisz ismeri a helybelieket, és talán ráakadunk valakire, aki abban az időben látta a menetoszlopot. Rengeteg ideje volt, és a feladat is imponált neki, mármint az, hogy felkértük az közreműködésre, így szívesen velünk tartott. Zsagubica Bórhoz képest kisváros. Talán akkora sincs, mint egy nagyobb vajdasági falu. A hegységről a város széléig folyik a Tisnica, ahol búvó patakká alakul át. Tőle nem messze található a Mlava patak forrása is, amely később folyóvá növekszik, és Szmederevo után beleömlik a Dunába. A patakok tele vannak pisztránggal. Nem csoda, hogy a Mlava forrása mellett egy jól felszerelt kis motelt építettek. Ott ültünk le kávézni, sörözni. Mosics kérésünkre a városelnök keresésére ment, mert először vele szerettünk volna beszélni. Rövidesen egy sovány, zsíros hajú, nyakkendős, 60 év körüli emberrel az oldalán jött vissza. Az elnököt nem találtam, de itt van Rade. Ő mindenkit ismer a városban, mondta. Nekünk Rade is megfelelt. Elmondtuk, mi járatban vagyunk. Vannak többen is, akik látták a munkaszolgálatosokat, sőt még kereskedtek is velük. De csak délutánra estére tudom összehívni őket. Ilyenkor, kora délelőtt mindenki dolgozik, nincsenek otthon, nyilatkozta Rade. Nem tehetünk mást, megvárjuk az estét. Úgy 6 óra körül jó lesz? Kérdezte Jóska. Jó, volt a válasz, de megyek is mindjárt szervezkedni. Tovább söröztünk, amikor hirtelen vízcsobbanást hallottam. Kimentem az étteremből a hang forrása után kutatva. Közvetlenül a motel mellett egy medencét építettek, amelybe a Mlava forrása csorgott bele. A medence egyik oldalán vasrács volt, így a víz keresztül folyhatott rajta. Tele volt különböző nagyságú, szebbnél szebb pisztránggal. A pincér éppen etette őket. Ezekből lehet rendelni? Kérdeztem a pincért. Hát persze, azért vannak itt, volt a válasz. Visszamentem a terembe. Jóska, ennék valamit, mondtam. Ilyenkor? Kérdezte. Én csak 3 óra körül szoktam ebédelni, most még a reggelinél tartok. Reggeli vagy ebéd, nem mindegy. Nekem megjött az étvágyam. Kint pisztrángokat láttam egy medencében. Azokból lehet rendelni. Én bizony eszek belőlük, mondtam határozottan. Odaintettem a pincét, és egy adag sült pisztrángot rendeltem. Jóska, mivel reggelizni szeretett volna, lágy tojást kért. 2. Petár is szeretett enni, ő is pisztrángot rendelt. Míg a pincér fölvette a rendelést, Petár a nevén szólította, így tudtam meg, hogy ismeri. Valószínűleg többször járt már itt. Ráadásul szakmabeliek voltak. Ők az én vendégeim, jó ismerőseim, nehogy szégyent hozza fejemre, mondta. A pincér csak annyit válaszolt, légy nyugodt, és elment. A beszélgetés valamilyen archaikus szerb nyelven folyt. Ezt azért hangsúlyozom, mert ott a környéken, ahogy már említettem, románok éltek. Számukra a szerb idegen nyelv volt. A lágy tojás szerbül rovito kuvano jaje, nyersre főtt tojás szó szerinti fordításban. Nem sokára jött a pincér. Jobb kezében 2 tányér, tele pisztránggal, sült krumplival és salátában. A bal kezében egy lapos tányéron ide-oda gurult a 2 tojás. Letette elébünk az ételt, és visszament kenyérért. Ezeknek nincs tojástartójuk, szólt felém Jóska magyarul, hogy Péro ne értse. Így, hogy eszem meg a tojást? Fogd a papírszalvétát, csavard a tojás köré, és úgy kézből, válaszoltam halkan. Jóska nagy igyekezettel bajlódni kezdett a tojással. A kés élével feltörte a héjat. Szakszerűen lehámozta a tetejét. Körülnézett. Nem hoztak neki kis kanalat. Csak leveses kanál volt a közelben. Sokat mondóan rám nézett. Az ott maradt kávés csészékre mutattam. Jóska már nagyon ideges volt, de nem szólt semmit. A másik szalvétával megtörölt egy kávés kanalat, és beleszúrta a tojás letisztított részébe. Az bizony kemény volt. Nem csak a fehérje, még a sárgája is. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Tiltakozni kezdett. Én lágy tojást kértem, nem pedig kemény tojást, szólt mérgesen. Ezek nem tudják, mi a lágy tojás, fokozta. Hallgass már, Jóska, szóltam rá magyarul. Tudod, hogy hol vagyunk? Ez itt a világ vége a hegyekben. Itt csak a sült bárányt és a csevapcsicsát ismerik. Nem Pesten vagy a Hungária szállóban, próbáltam csitítgatni. De én akkor is lágy tojást akarok. Ha nem tudják elkészíteni, majd én elmagyarázom. Petár is felfigyelt erre a vitára. Mi a baj? Kérdezte. Jóska pár mondatban elmondta neki. Petár sem értette pontosan, hogy miről van szó, de hívta a pincért. A vendég főtt tojást kért, a szakács megfőzte. Most mi a baj vele? Kérdezte a felszolgáló. A lágy tojást, magyarázta Jóska, forró vízben 3 percig, érti? Csak 3 percig kell főzni. Magyarázás közben fölemelte a jobb kezét, és a 3 ujjával is ecsetelte a lényeget. Látszott, hogy a pincérnek kellemetlen a helyzet, nem annyira miattunk, hanem inkább Petár miatt. Mindjárt intézkedem, tehát 3 perc, hebegte, és gyorsan elvitte a tányért Jóska elől. Petár és én lehajtott fejjel ettük a finom pisztrángot. Kis idő múlva megint jött a pincér lapos tányérral a kezében. A tányéron, akárcsak korábban, ide-oda gurult 2 tojás. De most a tányéron a tojások mellett ott volt egy kis kanál is. Letette az asztalra. Amíg Jóska újra végigcsinálta az előbbi műveletet, a pincér ott állt és türelmesen figyelte. A tojás most lágy volt. Így kell, most jó, magyarázta a pincérnek. Mire Jóska komolyan hozzáfogott, mi Petárral már be is fejeztük az ebédet. Szilvánit rendeltem, gondoltam, az jól fog csúszni a finom hal után. Jóska továbbra is sört ivott. Estig még bőven volt időnk. Petár az egyik távoli rokonához invitált bennünket. Úgy gondolta, talán ő is tud valamit a lágerekről, mert itt élt a környéken. Zsagovicától pár kilométerre keletre a Beljevina hegyoldalon lakott. Gondoltuk, úgy sincs mit csinálnunk 6 óráig, hát elmegyünk. Amint elhagytuk a várost, idilli táj tárult elénk. Körülöttünk mindenütt sötétzöld legelők kúsztak fel a domboldalakon. Szélükön égig érő fenyőfák, vagy megszürkült, hasított deszkakerítések. A sötétbarna szénakazlak között birkanyájak legeltek. Itt-ott elszórtan lakóépületek is voltak. Nem sokára megérkezünk, biztatott bennünket Petár, de várjanak csak, mintha az ott ő volna, mutatott kezével egy ökrös szekér felé, amely éppen akkor kanyarodott ki a földes útra az egyik domboldalon. Ő az biztosan, neki van arra felé legelője. Megálltunk az autónkkal az út szélén, és bevártuk. Egy hajlott korú, alacsony, kopott ruhás, fekete subás, bocskoros ember gyalogolt felénk. Egyik kezében hosszú gamósbot volt, a másikkal pedig a teheneket vezette. Petár elébe ment, és elmondta, mi járatban vagyunk. Az autót előre küldtük, mi pedig gyalog a szekér mellett beszélgetve mentünk az öreggel. Már nem emlékszem a nevére, mert furcsa, romános volt. Petár vitte a szót, mert már régen találkozott a rokonával. Megközelítőleg sem tudta megállapítani új ismerősünk korát. Ott a hegyekben a nehéz munka, a csikorgó telek és az erősen fújó szelek kikezdik az ember bőrét. Lassan megérkeztünk. Az épületet magas, 4 vizes zsindelyes tetőt akarta. A bejárati ajtó csak egy gyalulatlan deszkakeret volt, amelyen rongyos pokróc lógott. Beléptünk a 4-szögletes házba. Az első helyiségben, amely a legnagyobb volt, földes padlón pokrócokon ültek a gyerekek. Legalább 10 voltak. Az egyik sarokban, szintén a földön ülve, egy fiatal, kócos asszonyka kopott, piszkos ruhában szoptatott egy szorosra pólyázott kisbabát. A bejárattal szembeni fal mellett volt a nyitott tűzhely. Apró lángokkal égett a tűz egy részbogrács alatt. A bútorzat, egy gyümölcsös láda részei, hasított deszkákból készített bölcső és 2-3 lábú faragott sámli. A gyerekek között egy idősebb asszony rendezkedett, valószínűleg a vendéglátónk felesége. Amikor beléptünk, éppen igazságot szolgáltatott a rengeteg apró gyerek között. Petár és a rokona bevezettek bennünket egy másik, sokkal kisebb, keskenyebb szobába. Egy asztal és 4 szék állt a közepén. Miután leültünk, az öreg kiment. Kíváncsi, taknyos gyerekek kukucskáltak be az előző szobából. Körülöttünk mindenhol a piszok és a szegénység jelei voltak láthatók. Hogy lehet így élni a 20. században, gondoltam magamban. Az öreg egy piszkos, átlátszó, literes üveggel tért vissza. Valami sárga, vizelet színű folyadék volt benne. Nagy büszkén tette le elénk. Három különböző nagyságú üvegpoharat és egy fehér zománcozott bögrét is hozott. Mindannyiunknak töltött. Peter és az öreg rögtön lehajtották, Jóska is ivott belőle egy keveset. Én meg csak forgattam a poharat az ujjaim között. Nem bírtam rászánni magam, hogy belekóstoljak. Finom, házi, könnyű szilvapálinka biztatott Peter. Aranyszínét a magjától kapta, magyarázta. Mit jelent az, hogy könnyű? Érdeklődtem. Itt csak egyszer főzik át a pálinkát. Az úgynevezett vodkát isszák az emberek. Nagyon ritka az, aki újra főzi még egyszer. A pálinka így gyenge, de megmarad a gyümölcs íze, magyarázta Peter. Igyon csak belőle, majd megérzi. Főleg azért, hogy meg ne sértsem a házigazdát, ittam egy keveset. Semmi különleges ízt nem éreztem, csak annyit, hogy gyenge volt. Az öreg sajnos semmit sem tudott a munkaszolgálatosokról. Mi magyaráztuk el neki, hogy mi is történt errefelé a háború végén. Nagyon csodálkozott. Nem is tudott a lágerekről. Beszélgetés közben gyorsan elmúlt az idő. Vissza kellett mennünk Zsagubicára. A motelban, ahol ebédeltünk, lassan gyülekezni kezdtek az emberek. Ott volt a falu elnöke is. Neki magyarázta el Jóska, miért jöttünk és miért kérettük őket ide. Az elnök csak bólogatott. A végén elvállalta, hogy elmondja jövetelünk célját az egybegyűlteknek. Úgy láttuk, szeret beszélni, mert hosszan magyarázta küldetésünket annak a 10 embernek, aki jelen volt. Sok érdemtelen történetet hallgattunk ezután végig. Legtöbben csak hallomásból tudtak a munkaszolgálatosokról. Mindössze 2-től kaptunk több információt. Egy idevalósi ember sokat kereskedett velük. Több kocsi élelmet szállított pénzért a táborokba. Emellett külön rendeléseket is vállalt, arany vagy ezüst tárgyakért. Mégis gazdagodott olyannyira, hogy mozit vásárolt a keresetéből. Nem sok hasznát vette neki, mert a háború után a kommunista rendszer államosította a vagyonát. A másik egy Dragisa Stanisavjevics nevű helybéli volt. Gyerekként látta az elvonuló menetet. Az egyik munkaszolgálatos gyümölcsöt kért tőle, hozott is neki. Később, miután a menet elvonult, egy törött kerekű talicskára bukkant. Valószínűleg valamelyik menetelő hagyta hátra. Hazavitte, megjavította és még ma is használja. Ez a Dragisa jó alanynak mutatkozott. Fölírtuk a nevét és megkértük, hogy majd a kamera előtt is mondja el a történetet. Miután visszatértünk Újvidékre, fölkerestük Schossberger Pált, akinek a fotóit láttuk a Bóri Múzeumban. Kedvesen fogadott bennünket. Látszott, hogy alaposan foglalkozott a témával, mert sok olyan embert ismert, akivel együtt volt a táborban. Több fotót is mutatott. Sajnos Radnótival nem találkozott, mert a Berlin lágerben dolgozott, az alatt a 3 nap alatt pedig, amíg a többi táborból ott gyülekeztek a szolgálatosok, nehéz volt megtalálni az ismerősöket, hát még azt, akit nem is ismert az ember. Különben a Berlinben szolgálatot teljesítő keretlegényeket jól ismerte, fel is sorolta nevüket. Megemlített valami horvát nevű tizedest is, aki különösen kegyetlen volt. Amikor rákérdeztünk, hogy vele szemben milyen büntetéseket alkalmazott, szabadkozni kezdett. Engem szerencsére nem büntettek soha, tudják, én a mérnökökkel dolgoztam, mértük a telepet. de sok kikötést, verést, büntetést láttam. Schossberger Pál visszaemlékezését nem tudtuk felhasználni a leendő dokumentumfilmben, mert nem volt Radnótiékkal, hisz a második csoporttal indult haza, és a partizánok nem messze Bortól kiszabadították. A partizánokkal maradt a háború végéig. Mielőtt elváltunk, közölte, hogy a Karlócai levéltárban megtalálhatjuk azokat a dokumentumokat, nyilatkozatokat, amelyeket a hatóság a háború után összegyűjtött a szökött munkaszolgálatosoktól és a zsidó raboktól. Majd te elmész és megnézed, jelentette ki Jóska. Tudod, nekem nincs időm, megy a híradó, tette még hozzá. Persze, mondtam magamban, és közben azt gondoltam, eddig is majdnem mindent egyedül csináltam. A Karlócai levéltárban szolgálatkészek voltak, amikor elmondtam, hogy mi járatban vagyok. Egy középkorú, világos kék munkaköpenybe öltözött munkatárshoz utaltak. Nagy sörhasa feszítette a köpenyét. Megértette, mit akarok, de rögtön szabadkozott, hogy csak pár nap múlva tudja előkeresni a papírokat, mert a művelet sok munkájába kerül, de megígérte, ha visszajövök a hétvégén, meg lesznek a jelentések. Megkértem, ha van fénymásolójuk, másolja le mindjárt, mert otthon nyugodtan át szeretném nézni az anyagot. A hét végéig megkaptam a jelentéseket. Mindegyiken ugyanaz a fejléc volt látható. Nagy betűkkel felírták, hogy komisszia, azaz bizottság. Tulajdonképpen ezek a dokumentumok kártérítési igényekről szóltak. Ezeket a bizottságokat mindjárt a háború után a helyi kormányzat alakította azzal a céllal, ha valakinek a háború alatt a megszálló hadsereg kárt, fájdalmat vagy sérelmet okozott, elmondhatta-e bizottság előtt. Mindössze két bizottsági jelentés vonatkozott a munkaszolgálatosokra. Az egyiket egy bizonyos Salamon József mondta el Kúlán, a másikat pedig Fischer Imre Zomborban. A jelentésből sajnos nem tudtam meg semmi olyat, amit már ne tudtam volna. Az Újvidéki Forradalmi Múzeumban is felkutattam mindent. Szívélyesen segítettek, már csak azért is, mert sokszor dolgoztunk együtt, de sajnos ott sem találtam olyan fényképeket, amelyek az említett munkaszolgálatosokra vonatkozhattak volna. Egy idő után úgy gondoltuk Jóskával, ideje lenne már személyesen is megismerkednünk a budapesti kollégákkal. Megkértük a gyártásvezetőt, küldjön a számukra egy hivatalos meghívó levelet a következő hétre. Sedianszky János szerkesztő és Rózsa Sándor vonattal érkeztek. Pintér Sándor gyártásvezetőt bíztuk meg azzal, hogy várja be őket az állomáson, és kísérje őket a televízióba. Kellemes, szívélyes, de barátinak is mondható találkozás volt. Pár mondat után tegeződni kezdtünk. Először Bodzsón Istvánhoz mentünk, aki akkor már programigazgató szerkesztő volt, bemutatkozó beszélgetésre, aminek során nem esett szó a műsor konkrét részleteiről, csak nagy vonalakban állapítottuk meg az együttműködés létrejötte feletti örömünket. Mindkét szerkesztő tisztában volt azzal, hogy enélkül az együttműködés nélkül nem tudtuk volna elkészíteni a dokumentumfilmet. Amikor a műsor hossza került szóba, nem tudtam pontos választ adni. Az elképzeléseink eleinte a fél óra és a 60 perc között mozogtak. Beszélgetésünk hivatalos ebéddel fejeződött be az akkori legexkluzívabb étteremben, a Duna utcában levő kínai étteremben. Másnap indultunk Bórba. Mivel Pót Imre operatőr és Pintér Sanyi is velünk tartottak, mikrobusszal keltünk útra. Sedit nem érdekelték az alanyok, hiszen nem értett szerbül, csak látni akarta azt a helyet, a tábort, ahol megszülettek a versek. Amikor megérkeztünk a Mósics kocsmához, János nem lehetett megállítani. Elsőnek sietett a volt láger helyére. Végig sétált az oszlopok mellett. Kézzel tapogatta a betonlapot, ahol a tábor tisztálkodó helye volt. Fölment a kis dombocskára, amely alatt valószínűleg az éléskamra volt. Egy szóval nem nyugodott, még mindent szemügyre nem vett. A végén fáradtan, tele érzelmekkel megsimogatta a nagy cseresznyefát a tábor egyik sarkában. Az arcán látszott, hogy időben és lélekben is a múltban jár. Gyökér vagyok magam is most, férgek között élek én, ott készül e költemény. S nem csak ezt, a Gyökér című verset, hanem az Avala Noteszban megtalálható többi versét is mind itt írta a költő. Hiszem, hogy János fejből tudta valamennyit. Végre megszólalt. Ez a hely épp olyan, amilyennek Ortutai leírta. Olvastad a könyvét, Jóska? Kérdezte. Persze, a 70-es években járt erre, és ő is találkozott Mósicsékkal. A könyve sokat segített a mostani munkánkban, válaszolta Jóska. Pót Imre is szemügyre vette a tábort. Az útszéli oszlopok képileg nagyon hasonlítottak az egymás után menetelő munkaszolgálatosokra. Ezt mindketten észrevettük, és megegyeztünk, hogy forgatás közben felhasználjuk őket valamely szimbólum kialakítására. Az egész délelőttöt ott töltöttük. Petár, a kocsma tulajdonosa is velünk tartott egy ideig. Azt hitte, hogy forgatni jöttünk. Megnyugtattuk, hogy erre csak pár hónap múlva kerül sor. Azt tudjátok, hogy Radnótinak szobra is van a Bóri tópartján, próbáltam elindítani a társalgást. Rózsa Sándort, az MTV producerét, ez különösen érdekelte, így visszaindultunk Bór felé. Ott a tónál egy támlának támaszkodva állt a bronzszobor, Varga Imre magyarországi szobrászművész alkotása. Kellemes kiránduló hely volt a környéke, talán ezért is állították oda. Környéke tele volt fürdőzőkkel. Mi is lazítottunk egy kicsit. Ránk fért a pihenés a sok utazás után. A visszafelé utat Zsagubicán keresztül terveztük. Ugyanazon az úton jöttünk vissza, amelyen a munkaszolgálatosok több mint 40 évvel azelőtt. Másnap mi is elhaladtunk a Heidenau tábor mellett, mint annak idején Radnótiék. János áhítattal nézett ki a kocsi ablakán, míg a tábor el nem tűnt a szemünk elől a kanyargó úton. Utazás közben valahogy szóba kerültek a pesti szállodák. Örömmel meséltem, hogy milyen kellemesen éreztem magam egykor a Budapest szállóban, amikor Bildics kíséretében ott jártam. Sándor türelmesen végighallgatta az élményeimet, de egy jobb szállodát ajánlott, a Béke szállót. Ott létünket mindig az MTV fizette, így mindegy volt, hogy mi Jóskával hol fogunk aludni. Megszületett hát a döntés, ha Pestre utazunk, a Béke szállóban foglalnak nekünk szobát. A következő alkalommal este érkeztünk a magyar fővárosba. Már a szálloda bejáratánál szembe szökött a pazar előcsarnok. Több volt a személyzet, mint a vendég. A recepciós, egy középkorú, fekete ruhába öltözött, jó megjelenésű férfi tört angolsággal szólt hozzánk. Mi magyarul válaszoltunk neki. Látszott rajta, hogy megkönnyebbült. Mellette még két fiatal hölgy dolgozott, vagyis inkább lézengett a pult mögött. A bejelentkezés sima volt. Sándor közölte a személyzettel, hogy az urak, mármint mi, 5 napig maradnak, és a számlát az MTV fizeti. Jóskával külön-külön szobát kaptunk. Megbeszéltük, hogy másnap reggel 8 körül találkozunk az étteremben. Reggel a megbeszélt időben lementem az étterembe. Előtte ugyanaz a portás várt, aki előző este a recepciónál dolgozott. Akkor lepődtem meg, amikor eléje értem. Jó reggelt, német úr, hogy tetszett aludni, szólt hozzám, és szolgálat készen ajtót nyitott. Utána egy idősebb német vagy osztrák házaspár érkezett. Őket is a nevükön szólította. Ez az ember név szerint ismeri az összes vendéget. Vagy olyan kevesen vagyunk, hogy ez nem jelent neki gondot, vagy nagyon jó a memóriája, gondoltam magamban. Kedves, tényleg nagyon kedves, vélekedtem. Az étterem közepén állt a hosszú svéd asztal, a szemben lévő fal mellett pedig egy másik asztalon három kincses láda alakú, nagy, aranyozott, kovácsolt vasból készült edény állt, melyet gázláng melegített. Közvetlen közelükben három egyenruhás pincér vigyáz állásban leste a vendégek kívánságait. Körülnéztem, igazán nagy volt a választék. Engem a hagyományos reggeli érdekelt. Pár szelet felvágottal, egy kemény tojással, sajttal, mustárral és egy csésze teával kezdtem. A sokféle kenyér, pogácsa és teasütemény közül is választottam. Éppen leültem reggelizni, amikor megjelent Jóska. Természetesen ő is meglepődött, amikor a nevén köszöntötték. Ezek mind belügyesek, sziszegte. Honnan tudja nevemet? Ugyan, Jóska, te mindent sötéten látsz. Hát nem volt kellemes, amikor a neveden szólított, igyekeztem viccelődni. Egy csöppet sem, ezek nem tiszta dolgok, válaszolta. Különben mi van reggelire? Nézd körül, az asztalon minden, amit csak akarsz, válaszoltam. Érzem a tojás rántotta illatát, de nem tudok szedni, mert az egyik kezemben a tányért tartom, s ha a másik kezemmel kinyitom a büféláda tetejét, nincs harmadik kezem, amellyel szedhetnék belőle. Annyira ennék pedig egy kis tojás rántottát, hogy milyen hülyén oldották ezt meg, balaszkodott Jóska. Majd mindjárt megnézzük, mit lehetne tenni, válaszoltam nyugodtan. Föltételeztem, a három egyenruhás pincér azért áll ott, hogy segítsen. Oda mentem az egyikhez, és megkértem, szedjen már a tányéromba egy kevés tojás rántottát. Örömmel teljesítette a kérésemet. Amikor visszatértem az asztalunkhoz, Jóska csak a fejét csóválta, hogy nekem ez nem jutott eszembe. A hátralévő napokon aztán rendszeresen igénybe vette a pincérek segítségét, és kipróbálta mind a három kincses láda tartalmát. Amíg Budapesten tartózkodtunk, Sedinek sikerült több találkozót is megbeszélnie, megszerveznie. Számunkra és számára is a Gyarmati Fannival, Radnóti feleségével való beszélgetés volt a legfontosabb. Sokat reméltem a látogatástól, bár János már előre jelezte, hogy Fanni nem akar nyilatkozni a kamerák előtt. A lakásán egy egyszerűen berendezett szobában fogadott bennünket. Nem volt valami beszédes. Látszott rajta, csak a férje hírneve és a Jánossal való ismerettsége késztette arra, hogy fogadjon bennünket. Csak annyit tudtunk meg tőle, amit másoknak már régen elmondott és megmutatott. Évekkel ezelőtt visszavonult a nyilvánosság elől. A kamerák előtt nyilatkozni pedig semmiképpen sem akart. Nem forogtunk irodalmi körökben, nem tudtuk, miért lett ilyen. Sőt, még János se tudta, pedig ott élt Pesten, és eléggé tájékozottnak tűnt. Az is lehet, hogy tudta az okát, csak nem beszélt róla. Sajnáltam, hogy így történt, mert Radnóti Miklósról mi készítettünk először ilyen nagyszabású dokumentumfilmet. Az irodalom már minden adatot felhasznál, de a televízió ereje és népszerűsége talán még több emberrel szerettethette volna meg Radnótit. Igaz, hogy mi csak Miklós életének utolsó pár hónapjáról készítettünk filmet. Fanni akkor már nem látta a férjét. Hogy mi történt vele pontosan, azt másoktól tudta meg, de levelek talán érkeztek tőle. Azokban hangulatát vagy a tábori szenvedéseket csak megírta a párjának, mint ahogy megírta a verseket is. Talán elmondhatta volna azt is, hogy milyen érzelmekkel küzdött akkor, amikor előkerült a Bóri Notesz, hisz abban hozzáírt vers is volt. Csendben, lehorgasztott fővel hagytuk el Fanni lakását. A kocsiban sokáig nem szóltunk egymáshoz. János számára is kínos volt. Később megszólalt Sándor a producer, hogy még egy látogatást tervezett. Az egyik kerületi állambiztonsági hivatalban egy bizonyos dr. Battyányi Györggyel beszélt meg találkozót. Talán gróf Battyányinak valami leszármazottja. Igyekeztem tréfára fordítani a dolgokat. Nem, pontosabban nem tudom, válaszolt halkan János, én csak telefonon beszéltem vele, tette hozzá. Magas, bajszos, katonás tartású, egyenes tekintetű, 60 év körüli ember fogadott bennünket, elég hűvösen. Elmondta, hogy Radnótiékkal együtt érkezett a Heidenau táborba. Nem barátkoztak, de ismerte. Erről azonban nem beszélhet a nyilvánosság előtt, főképp nem a televízióban, amíg nem kap engedélyt a feletteseitől. Azt ajánlotta, ha érdekel bennünket a dolog, jöjjünk vissza pár nap múlva. Addig megszerzi az engedélyt. Persze, hogy érdekelt bennünket, hisz ő volt az első és talán az egyetlen akkor még élő ember, akivel eddig találkoztunk, és aki egy táborban volt Radnótival. Feltételeztük, hogy sok mindent tudna róla mondani, de a beszélgetés abba maradt. Meg kellett várni az engedélyt. Ez az ember belügyes lehet, ha engedélyt emleget, szóltam halkan Jóskához, amikor kiértünk az épületből. Ez nem számít, csak kapja meg az engedélyt. Fontos lenne a műsorban, válaszolt Jóska helyett János. Megmozgattam az összes ismerősömet, hogy megszerezzek néhány nevet. Remélem, sikerülni fog. Egyelőre várjunk Battyányival. Holnapra egy doktor Levendel nevű orvossal van találkánk, mondta Sándor. Este az Anna cukrászdában a belvárosban söröztünk Jóskával, mert csak ott kínáltak külföldi sörfajtákat. Amikor elhangzott a rendelésünk, az ott levők közül sokan ránk néztek. A rendeléssel elárultuk, hogy külföldiek vagyunk. A Váci utca tele volt fiatalokkal. Sétáltak, beszélgettek, nevetgéltek. Úgy tűnt, sokan közülük, mintha arra várnának, hogy valaki olyannal találkozzanak, aki kimenti őket ebből a rendszerből. Jóskával örömmel állapítottuk meg, hogy bár mi is szocializmusban élünk, sokkal nagyobb a szabadságunk. Reggel a szállóban már nem is csodálkoztunk azon, amikor nevünkön köszöntöttek bennünket, és Jóska is megszokta a svéd asztal melletti pincéreket. Dr. Levendel szimpatikus, szolgálatkész ember volt. Rögtön elmondta, hogy sokkal előbb érkezett a bóri munkatáborba, mint Radnóti. Amikor elvitték, még fiatal házas volt, felesége éppen állapotos. Több mint 15 hónapot töltött fogságban. Mondani valóját érzelmek szőtték át. Szeme könyvbe lábadt, amikor kérdéseinkkel fölzaklattuk. A sok fontos adat mellett néhány dologra összpontosította történetét. Az első az volt, amikor levélben hírt kapott kislánya születéséről. Rendkívüli esetekben engedélyezték, hogy válaszoljanak a levelekre. Amikor megpróbált engedélyt kérni Marányi ezredestől, azt a választ kapta. Ha egy zsidó születik, az nem rendkívüli esemény, hanem csak az, ha meghal. Azt is elmondta, hogy amikor Belgrádon keresztül gyalogoltak, az emberek kivonultak az utcára és tüntettek. Élelmet, vizet adtak nekik. A lakosság hozzájuk való viszonyulása részben könnyített nehéz sorsukon. A legnehezebb Cservenkán volt. Hamarosan megjelentek az SS legények, mesélte. Körülbelül 40-50-en voltak. Ott létük óriási pánikot keltett. Nagyon hamar elhangzott a vezényszó, mindenki hasra, a fejünket nem emelhettük fel. Ez mérhetetlenül szégyenletes volt számomra. Nyomorúságosan éreztem magam, mert mi, fiatalok 3000-en, többnyire 20-21 évesek, nem tudtunk szembeszállni azzal a 40-50 katonával. Erőfeszítés és minden ellenállás nélkül váltunk a szörnyűség eszközévé, bár tudtuk, mi fog következni. És valóban, aki fölemelte a fejét, az tarkón lőtték. Ez volt tehát a megfélemlítés kimunkált formája. Ez a félelem, a pánik mindaddig tartott, amíg meg nem jelentek a keretlegények. És felszólítottak bennünket, adjuk oda az aranyainkat, féltett kincseinket, mert úgysem lesz már rájuk szükségünk. Néhány verses kötetet, feleségem leveleit és a karikagyűrűmet tartottam magamnál. Nem adtam oda ezeket. Azzal fenyegetőztek, ha valaki nem adja oda, levágják az ujját. A jegygyűrűmet így a bakancsomba rejtettem, mesélte. Miután mindezt elmondta, megkértük, ismételje el a történetét a kamera előtt is. Megígérte, de csak egy feltétellel. A cservenkai öldöklés felvételezését oldjuk meg úgy, hogy neki ne kelljen odautaznia, mert valószínűleg nagyon felkavarná a dolog, és talán meg sem tudna szólalni. Megígértük, hogy találunk rá valamilyen megoldást, hisz nem akartunk elveszíteni egy ilyen fontos alanyt. Én már azt is tudtam, hogy vele kezdem a műsort. Aznap még egy volt munkaszolgálatossal találkoztunk. Laufer György az otthonában várt bennünket. Beteg volt, ezért nem akartuk nagyon fárasztani. Ha jól emlékszem, cukorbetegségben szenvedett. Örült a látogatásunknak, különösen, amikor megtudta, hogy jugoszlávok vagyunk. Homlokán egy hosszú horpadást, sebb helyet láttam. Talán közlekedési baleset következménye, gondoltam magamban. Elmondta, sokat köszönhet a jugoszláviai szerbeknek és magyaroknak. Ő a munkaszolgálatosok első csoportjával jött hazafelé. A cservenkai drámát saját élményei alapján mesélte. A németek kisebb csoportokat alakítottak, és úgy vitték az embereket a vesztőhelyre. Én egyre hátrább kerültem. Szökni akartam. Ezt valószínűleg észrevette az egyik katona, és puskatussal tarkón vágott. Elvesztettem az eszméletemet. Ezután csak arra emlékszem, hogy ugyanaz a katona nagyon közelről rám lőtt. Szerencsémre a golyó csak a homlokcsontomat sértette meg. Újra elájultam. Amikor föleszméltem, szerb és magyar asszonyok hangját hallottam. Föltápászkodtam, és ahogy bírtam, elrejtőztem a közeli kukoricásban. Kúla nagyon közel volt, ezért oda menekültem. Ott maradtam a felszabadulásig a bosnyák családnál. Nekik köszönhetem az életemet, mert bevittek a helyi orvosi rendelőbe, ahol átkötötték a sebeimet. Azt is elmesélte, hogyan jutott később vissza Magyarországra. Érdeklődéssel hallgattuk, annak ellenére, hogy ez már nem volt fontos a műsor szempontjából. Mielőtt elbúcsúztunk volna, megbeszéltük, hogy újra fölkeressük. Jóskának rögtön támadt egy ötlete. Jó lenne, ha megtalálnánk az említett bosnyák családot. Talán ők is mondhatnának valamit ezekről az eseményekről. Másnap Battyányi telefonált Jánosnak. Megkapta az engedélyt, beszélhetett. Ez nagy örömhír volt számunkra. Ugyanabban az irodában és ugyanabban az öltözékben várt bennünket. Megszereztem az engedélyt. Elmondhatom emlékeimet a kamera előtt is. Jánostól valami olyasmit hallottam, hogy a forgatás egy része Jugoszlávia területén folyik majd. Én oda nem mehetek. Ami érdekli önöket, azt csak itt mondhatom el. Ha így jó lesz, vállalom, jelentette ki katonásan. Természetesen belementünk, mivel számunkra hasznos volt minden, amit a tábori életről, Radnótiról, az erőltetett menetről hallhattunk. Ha a Batthyány urat nem vihetjük a tábor helyszínére, találunk majd valamilyen rendezői megoldást, hogy itt készítsük el vele a beszélgetést. A műsor vizuális részéről akkor még egyáltalán nem gondolkodtam, majd ha összejön az anyag. Együtt érkeztem Radnótival a Heidenau táborba. A parancsnokot Szál Antalnak hívták. Viszonylag emberségesen bántak velünk. Vasárnaponként, miután megtisztítottuk szerszámainkat, szabad foglalkozásként valaki hittanórára járt, valaki pedig a Radnóti által tartott irodalmi összejöveteleken vett részt. Engem inkább a vallási témájú előadások érdekeltek. Augusztus 29-én kaptuk a parancsot, el kell hagyni a tábort. Mindenkit levezényeltek Bórba a Berlin lágerbe. Nagyon jó barátomtól, Sávos Ferenctől kaptam egy noteszt. Megkért, hogy menetelésünk közben mindent írjak bele. Én fiatalabb és erősebb fizikumú voltam, mint ő. Azt reméltük, ha hazatérünk, a noteszban leírt események alapján az esetleg elhalálozott bajtársaink hozzátartozói tudomást szerezhetnek szeretteik sorsáról. Vállaltam a feladatot, de féltem a bővebb leírásoktól. Mert ha észreveszik, hogy jegyzetelek, az végzetes is lehetett volna számomra. Hirtelen közbevágtam. Megvan még az a notesz? Persze, elhoztam maguknak, válaszolta, és átnyújtott egy kis, 5x10 cm-es, kemény fedelű vastag füzetet. Átvettem, és óvatosan belelapoztam. Naptár volt. A dátumok mellett grafit ceruzával írott bejegyzések. Szeptember 10. Marányi ezredes beszél az osztagnak. 68 ember kikötve. Október 5-e és 6-a Cservenka. A dátumok ceruzával befeketítve. A notesz végén hosszú névsor volt látható. Azok az ismerősök, akik a táborban vagy útközben meghaltak. Ő is részletesen elmondta a cservenkai eseményeket. Túlélte az öldöklést. Magyarország területére Mohácsnál léptek be. A mohácsi Alt bőrgyárban helyeztek el bennünket. A gyár épületei a zsidók számára átmeneti zállásként működtek. Ott találkoztam Miklóssal. Oda kúszott hozzánk. Nagyon rossz állapotban volt. Arra biztatott bennünket, hogy maradjunk együtt. Szentkirály szabadján pihentetnek bennünket. Azt gondolta azért, hogy felerősödjünk az újabb munkaszolgálat előtt. Azt remélte, hogy pár nap szabadságot is kapunk. Nem hittem neki. Valamivel később, Szentkirály szabadja után megszöktem, fejezte be Batthyány úr. Mindannyian elégedettek voltunk, hisz több olyan emberrel találkoztunk, akik a műsor gerincét alkothatják. A beszélgetés után János örömében meghívott bennünket ebédre, de nem fogadhattuk el a külföldi napidíjunk mellett, hiszen még a szállodát sem kellett a saját zsebünkből fizetnünk. Még egy napunk maradt hátra. Azt Jóska ismerősök rokonok látogatásával töltötte, én pedig az antikváriumokban búvárkodtam. A Bajcsi-Zsilinszky út elején egy nagy antikváriumra bukkantam. Ott töltöttem az egész délelőttet. Megint egy kofferra való könyvet vásároltam. Többek között a Szép versek 1972-től 83-ig tartó kiadványait. Szerb Antaltól a világirodalom történetét, a remek írók sorozatból Radnóti Miklós műveit, és még egy csomó történelmi könyvet, amelyet a Kossuth könyvkiadó jelentetett meg. Mégis a legjobban Wells az Időgép című művének örültem. Ez az a könyv, amelynek alapján készítették azt a filmet, amelyről a könyv elején már szóltam, és amelyben megjelenik Vína. Eddig én csak a filmet láttam, de most elolvashattam a regényt is. találtam egy bélyeglexikont is. Ez azért volt fontos számomra, mert apám nagy bélyeggyűjtő volt, én pedig egyelőre semmit sem tudtam a bélyegekről. Taxit kellett fogadnom, hogy vissza tudjak menni a szállodába, olyan nehéz volt a könyvcsomag. Este a Dunaparthoz kikötött matróz hajókocsmában vacsoráztam halpaprikást. Vacsora közben még egy kocsmai verekedést is láthattam. Később megtudtam, hogy ezt minden este megrendezik a turistáknak. Ami a szállodát illeti, mindvégig kellemesen éreztük magunkat. Amikor elutaztunk, kipróbáltam, hogyan működik a csomagszállító szolgálat. Felhívtam a portást, hogy küldjön valakit, aki majd leviszi az utazótáskámat, mert bevallom, a könyvek miatt igen nehéz volt. Pár perc múlva csengetett egy egyenruhás fiatalember. Kicsit csalódott, amikor meglátta, hogy hiába hozta a tolókocsit, mert csak egyetlen csomagról volt szó. Természetesen így is kapott tőlem borravalót. Hazaérve folytattam a kutató munkát. Először a cservenkai téglagyárba mentünk Pót Imrével és Pintér Sanyival. A téglagyár már nem működött, az égető kemencét már lerombolták. A megmaradt raktárhelyiségekben épületanyagot, cementet, meszet és más hasonló dolgokat tároltak és árultak. Az igazgató fiatal volt, akinek a szülei Boszniából jöttek Vajdaságba, de ő már a háború után született Kúlán. Csak az idősebb munkásoktól hallott valamit a 44-es mészárlásokról. Azt ajánlom, menjenek a Zombori Múzeumba. Úgy hallottam, hogy 1947-ben az exhumálás során sok holttestet találtak. Talán ők többet tudnak mondani, mint én, fejezte be az igazgató. Mindamellett, hogy kevés információt kaptam, megkértem, engedje meg a terep megtekintését. A nagy gödrök, amelyekből egykoron az agyag kitermelése folyt, már beomlottak. Szélüket benőtte a gaz. Egy rozoga, leégett tetős lakóépület is volt az egyik hatalmas gödör szélén. Itt nem lehet forgatni, magyarázta Imre Sanyinak. Hát igen, sajnos a dokumentumfilm legdrámaibb részét, a cservenkai öldöklést nem tudjuk helyszínen leforgatni, kapcsolódtam be én is. A téglagyári kemencék azonban valószínűleg mindegy kaptafára készültek. Olyat kell keresni, amely még jó állapotban van. Imrének eszébe jutott, hogy egy alkalommal Topolya és Zenta között járt a forgatócsoporttal. Zenta Gunaras, Novo-Orahovo határában van egy elhagyatott, de jó állapotban levő téglagyár. Közvetlenül az út mellett egy mélyedésben helyezkedik el. Forgatás szempontjából ideális lenne, csak azt nem tudta, hogy mennyire hasonlít a cservenkaihoz. Minden esetre el kell menni a helyszínre és megnézni, gondolkodtam hangosan. Tovább mentünk cservenkán át Zombor felé. Nagyon hiányzott még egy olyan kívülálló, aki látta az öldöklést, vagy a lerongyolódott munkaszolgálatosokat. Sajnos ilyen alanyunk még nem volt. Kétségbeesett próbálkozásra szántam rá magam. Figyelni kezdtem a házakat. Amikor olyan házhoz közeledtünk, amelynek homlokzatáról látszott, hogy még a háború előtt épült, megkértem Sanyit, hogy álljon meg, én pedig bementem. Jó napot, köszöntem szerbül egy idősebb néninek, aki éppen egy zománcos lavórral a kezében kocogott a gangon. A televíziótól vagyok, mondtam a művös mondatot. Itt élt a háború előtt is, kérdeztem.
Itt? Miért?
Emlékszik-e véletlenül arra, hogy 44 őszén erre rabokat vezettek az utcán, próbálkoztam. Nem emlékszem én, fiam, arra se, hogy tegnap mit ebédeltem, hát még arra, hogy mi történt 40 évvel ezelőtt, vágta el a beszélgetést az asszony. Tovább mentünk. Úgy éreztem magam, mint amikor Jóskával egyik fatörstől a másikig rohangáltunk a bevésett neveket keresve. Olyan volt, mintha tűt kerestem volna a szénakazalban. A 15. háznál aztán abba is hagytam. A zombori múzeumban egy fiatal, farmernadrágos hölgy fogadott bennünket. Amikor megtudta, hogy a televíziótól jövünk, fölcsillant a szeme, de nem szólt semmit. Várta, hogy befejezzük a mondani valónkat. Igen, 47-ben a bizottsághoz érkezett följelentések alapján tudomást szereztünk az akkori gyilkosságokról. Ennek alapján készült el egy exhumálási terv és a jegyzőkönyv. Én akkor még meg sem születtem. Mindössze pár éve vagyok itt a múzeumban. Szólok az idősebb kollégának, aki már régóta itt van. Lehet, hogy ő majd tud önöknek segíteni. Addig is igyanak egy kávét. Van itt nálunk egy kis kávézó, mondta mosolyogva, és előzékenyen betessékelt bennünket egy pici terembe. Egy háromlábú, alacsony asztalka volt a szoba közepén, mellette egy divatja múlt zöld műbőr fotel. A falon egy Kónyovics kép ékeskedett. A párt akkoriban nevezte ki a festőt a múzeum igazgatójának, csak azért, hogy állandó jövedelme legyen. Többek között így módon is segítették az érdemes művészeket. Csak egy rövid időre hagyom egyedül önöket. Megyek, elkészítem a kávét, és szólok a kollégámnak, hogy keresse elő a jelentéseket. Mindjárt visszajövök, mondta, és továbbra is mosolygott. 5 perc múlva visszajött. Rögtön észrevettem, hogy rendbe tette a haját, erősebb, a jó ízlés határán mozgó sminket tett az arcára, és a hófehér, kicsit átlátszó blúzán a nyaka alatt egy gombbal kevesebb van begombolva. Mit csinálnak a televízióban? Kérdeztem, miután letette a kávéscsészéket, és leült velünk szembe. Sanyi szegény nem is tudott hová nézni. A falat és a bútorokat szemlélte. Látszott, hogy kellemetlenül érzi magát. Én rendező vagyok, Imre operatőr, Sándor kollégám meg gyártásvezető. Ó, rendező! A szép munka, biztos sok híres színészt ismer, állapította meg. Hát az újvidékieket igen, de a belgrádiakat kezdtem volna bele, amikor közbeszólt. Életem vágya, hogy szerepelhessek egy filmben. Már az iskolában is dicsértek, amikor verset mondtam. Zomborban van egy amatőr színjátszó csoport. Az előadásban én játszom a koszovói lányt. Sokan megnéztek már bennünket, holnap este is lesz egy előadás. Jöjjenek, nézzék meg, invitált bennünket. Majd talán egy másik alkalommal igyekeztem finoman elhárítani a lehetőséget. Sajnos még ma vissza kell érnünk Újvidékre. Szerencsére nem kellett folytatnom a szabadkozást, mert egy idős ember lépett be a kávézóba, kezében egy köteg gépelt papírral. A papírok fölé hajolva rögtön elfelejtettem a színésznőt. A legfelső az exhumálás jelentés volt. Cservenkán 467 koponyát találtak. A kiásott maradványokat a zombori zsidó temetőben egy közös sírba temették el. Ezek szerint majd 500 embert végeztek ki azon az éjszakán az SS katonák. A többi irat, a szemtanúk, a munkaszolgálatos szökevények és az elrejtőzöttek vallomásait tartalmazza. Az anyagban megtaláltam a kulai bosnyák család vallomását is, akik Laufer Györgyöt rejtegették. Számomra a legérdekesebb Bede Lajos vallomása volt. A jelentésből kitűnt, hogy október 5-én és 6-án a téglagyárban lakott. Hallotta a gépfegyverek ropogását, és szemtanúja volt a vérengzésnek. Őt kell megkeresni, villant át az agyamon a gondolat. A nyilatkozat túloldalán található a címe, szólt halkan az őszmunkatárs. Látta, hogy nagy érdeklődéssel olvasom a jelentést. Bede Lajos Adorján, Titomarsal utca 28. A jelentés 49-ben készült, talán még most is él, biztattam hangosan saját magam. Ellenőrizni kell, volt a következő gondolatom. De már délután 2 óra körül járt az idő, A Dorján pedig Magyar Kanizsa környékén van, így aznap biztos nem tudtuk volna megtenni az utat odáig, és úti rendelvényünk sem volt. Vissza kellett mennünk Újvidékre. Pár nap múlva újra útra keltünk Sanyival. Érdekelt, hogy megtaláljuk-e Bede Lajost. A Dorjánon már többször jártam a barázda készítésekor. A falut még a 13. században említik. Ügyes dohánytermelők és kereskedők laktak benne. A lakosság egyötöde cigány volt, akik faáru, főleg teknőkészítéssel foglalkoztak. Könnyen megtaláltuk a Titomarsal utcát, hisz ezt a nevet abban az időben mindig a falu főutcája kapta. A 28-as szám alatt rendezett, felújított ház állt. Annyira izgultam, hogy Sanyit küldtem előre, én inkább a kocsiban várakoztam. Féltem, hogy nem találjuk meg az öreget. Kisvártatva Sanyi visszajött a kocsihoz. Az arcáról nem tudtam leolvasni, hogy sikerrel járt-e. Bedéjék nem laknak itt, elköltöztek. Gyere majd, elmagyarázza neked az F betűs asszony, mondta nyugodtan Sanyi. Hová? Mit beszélsz? Milyen asszony? Kérdeztem csodálkozva. Kinyílt a kapu, és egy nehéz súlyú, csípőretett kezű vastagkarú parasztasszony lépett ki rajta. Kiszálltam a kocsiból. Maga keresi a bedélyéket? Itt laktak. Ez valamikor az ő házuk volt. Mi a férjemmel a 60-as évek elején vettük tőlük. Nem régen tettük rendbe, látja? Kezdte magyarázni az asszony. Igen, igen, de tudja-e véletlenül, hogy most hol laknak? Szakítottam félbe a szóáradatot. Na hallja, hát persze, hogy tudom. Most Vajszkán élnek. Én nem is tudom, hol van az. Ott vettek egy kis házat, mondta. A címüket tudja-e? Kérdeztem. Persze, hogy tudom. Jelentkeztek levélben. Csak meg kell keresni, magyarázta az asszony. Keressen meg! Fejbólintással biztattam. Erre az asszony megfordult, és nyugodt léptekkel, ringó testtel eltűnt a kapu mögött. Írjuk fel az asszony nevét. Milyen betűt mondtál? Lehet, hogy szükségünk lesz még rá, szóltam a Sanyihoz. Nem tudom, hogy hívják, volt a rövid válasz. Hogy nem tudod, valami F betűt emlegettél, mondtam. Ja, az nem a neve, csak úgy néz ki, mint egy Cyril F betű. Egyenes függőleges oszlop két füllel. A két csípületet keze az F betű két füle, magyarázta Sanyi. Ugyan ne balondozz, még mindig nem ért az agyamig az összehasonlítása a Cyril F betű és az asszony között. Míg ott vitáztunk, az asszony visszaérkezett egy borítékkal a kezében. Tessék, itt van a címe, nyújtotta át a levelet. Vajszka, Ribár utca 18, olvastam. Te jó ég, hiszen Vajszka Bács mellett, Bácska délnyugati részén van, mi pedig éppen az ellenkező irányban. Szóltam hangosan, hogy Sanyi is meghallja. Este 6 után érkeztünk Vajszkára. Néhány útbaigazítás után megtaláltuk az Ivo Lolari Bár utcát. A 18-as szám alatt egy szerény végház állt. Bementünk. A gangon kopott, rozoga, fonott karosszékben ült egy soványarcú, fekete kalapos ember. Raktapasszal megerősített, vastag szemüveget viselt. Ő volt az, akit kerestünk. Emlékszem, én akkoriban a téglagyárban laktam a szüleimmel. Szemtanúja voltam az októberi kivégzéseknek. Amikor a munkaszolgálatosok megérkeztek, szőrösek, mocskosak, soványak és mezítlábasak voltak. Beterelték őket a kemencébe, majd megérkeztek az SS katonák. Szombat éjjel úgy 10 óra körül kezdődött a mészárlás. A zsidókat kizavarták a mély agyagárkokba. Ott lőni kezdték őket. Volt ott mindenféle fegyver, géppisztolyok, puskák, pisztolyok, de a végén még kézigránátot is dobáltak közéjük. Volt olyan is, aki könyörgött, hogy végezzenek vele, mert annyira szenvedett, hiszen nagy sebeket kapott. Minden sortűz után gránátot dobtak a gödörbe. Késő éjjel, amikor egy kicsit lecsendesült a pokol, kimentem a szükségletemet végezni. A fészerünk mellett valami nyöszörgést hallottam. Két munkaszolgálatos kérte, hogy rejtsük el őket. Emlékszem a nevükre is. Az egyik Salamon kereskedő, a másik Lebovics cipész volt. Nálunk maradtak pár napig a felszabadulásig, fejezte be Lajos a szörnyű történetet. Begrádba kellett mennem. Ott a Levendel úr által említett tüntetésről szerettem volna valami dokumentumot vagy fényképet szerezni. A levéltárban tudtak a munkaszolgálatosokról, de sajnos fotójuk nem volt. Viszont a zimonyi kiállítási pavilonokról igen. Mivel Radnótit is ott helyezték el, szívesen elfogadtam a felkínált fényképeket. Lassan kialakultak az erőltetett menet lefedetlen részei, legalábbis ami a jugoszláv területet illeti. Még üresen maradtak a következő helyszínek. Szent Király szabadja, Veszprém, Pannonhalma, Győr, és persze Abda. Emiatt újra Magyarországra kellett utaznunk. Jóskával nem akartunk nagyzolni. Közöltük Sándorral, hogy megfelelő lesz a Bencúr utcai tévés vendégház is, amely egy vagy két szobás lakásokból állt. Mivel a tévéház mellett döntöttünk, a televíziónak ez esetben nem jelentettünk külön kiadást. Budapesten találkoztunk dr. Erdős Péterrel, aki szintén az első csoportba menetelt visszafelé. Elmondta, hogy többször is találkozott Radnótival. Utoljára Győr előtt látta. Az egyik bajtársát segítette fel a szekérre a menetoszlop végén, s azon a szekéren ült Radnóti is, de már nagyon rossz, majdhogy nem eszméletlen állapotban. Bármelyik helység után érdeklődtünk, mindegyikről tudott valamit mondani. Jó alanynak bizonyult. Később végigjártuk az utat Szent Király szabadjától Abdáig. Több olyan személlyel találkoztunk, akik látták a munkaszolgálatosokat. A legmegragadóbb történetet talán Őri Lászlóné mesélte Pannonhalmán. A téglagyárban dolgozott és látta, ahogy elszállásolták a munkaszolgálatosokat. Másnap a zsidók, mielőtt további menetelésre kényszerítették őket, a nyers anyagtéglákban üzeneteket hagytak maguk után. Ezeket a téglákat a munkások később kiégették és beépítették a környező házakba. Abdán Kúger Sándorné, Sármán Ferencné is látta a rabokat. Sármánné szüleitől még szerszámot is kértek a katonák, hogy elássák a kivégzetteket. Lassan bezárult a kör. Minden mozaik kocka a helyére került. Radnótit 1944. júniusában deportálták Zsagubica fölé a hegyekbe, a Heidenau táborba. Ott írta verseit a következő sorrendben. Júniusban a 7. ekloga. Augusztus 8-án a gyökér. Augusztus 17-én a la recherche. Augusztus 23-án a 8. ekloga. Augusztus-szeptemberben a levél a hitveshez következett. Augusztus 29-én társaival együtt elindították a bóri Berlin táborba. Útközben augusztus 30-án jegyezte le az első Razglednicát. Az erőltetett menet már Bórban született szeptember 15-én. Két 45 perces műsort terveztem. Az első részben a tábori eseményekről és az ott írt versekről szólnánk, így ez a rész puhább, költőibb, de egyáltalán nem könnyű adás lenne, hiszen a kényszermunka igen megerőltető. A második részben az erőltetett menetről és az útközben történtekről, a keserű sorsról szólnánk, amely Radnótit a halálba kísérte. Ezt a részt sokkal drámaibb, sötétebb színezetűnek terveztem, hiszen abban történik a Cservenkai gyilkosság és a végzetes halál Abdánál. Abda után nem fejeződött be a többiek menetelése. Tudomásunk szerint többen eljutottak egész Németországig, de minket ebben a dokumentum műsorban csak az az 50 nap érdekelt, amelyben Radnóti Bórtól Abdáig élete végéig menetelt.